jó imádkozni, és jó. Szóval minden jó, ami az Úrral összekapcsol minket. Mennyei Atyám, hálát tudok neked ezért a mai alkalomért, a mai napért. Köszönöm Istenem a te jelenlétedet. Köszönöm valóban én is a te jóságodat, Uram. Köszönöm, hogy élek, Istenem, és hogy élünk, velünk vagy. Szeretsz bennünket. Uram Istenem, én nem tudok neked mit mondani, csak azt, hogy az fogalmazódik meg bennem, hogy egyre többet szeretnék belőled. És nem tudom, hogy ez mennyire lehetséges, de hiszem, hogy aki hisz, annak minden lehetséges. Uram, én ma nagyon sok mindent szeretnék elmondani a testvéreknek, de arra kérlek téged, hogy csak az jöjjön ki belőlem, ami a szellem által van, és ami fel van kenve, és ami a te akaratod, hogy elhangozzon. Hogy megváltozzunk, Uram, és közelebb kerüljünk hozzád. Köszönöm a te szent szellemedet, és egyáltalán köszönöm a testvéreket, testvéri közösséget. Jézus nevében. Amen. Amen. Testvérek, valóban nagyon sok mindent szeretnék elmondani, de hát ebből nyilvánvaló, hogy ebből nem fog minden elhangozni ma. Nagyon sok minden foglalkoztatott az elmúlt hetekben. Sok mindenen olyanon is átmentem megint az elmúlt hetekben, amit már azt gondoltam, hogy túl vagyok rajta, mert a gyógyszerek megoldották, de aztán úgy tűnik, hogy mégsem, a csata kezdődik újra előről. De mindegy, nem baj, megyünk tovább, és Isten már győzött, már a világ teremtése előtt, úgyhogy győzni fog az én életemben is, és mindannyiunknak az életében, én hiszem, akármi is történjen, engem nem érdekel. Végsősoron úgyis Isten kezébe esünk. És ugyan rettenetes dolog az élő Istennek a kezébe esni, de kinek? Annak, aki nem vele jár. Aki vele jár, annak a legjobb dolog az élő Isten kezébe esni. Az a legjobb dolog a világon. Én is ebbe a sorozatba szeretnék belekapcsolódni a reménységgel kapcsolatosan, ami az elmúlt hetekben elhangzott. Én azt a címet adnám a mai üzenetemnek, hogy a cél az örökké valóság. Van még remény, 2. pont, a cél az örökké valóság. Az első alapvetés, amit szeretnék elmondani, az ezen nem azt értem, és meg is fogjátok majd érteni ezt, hogy akkor az örökké valóság, tehát akkor hagyjunk abba mindent, ne menjünk el dolgozni, semmivel nem kell foglalkozni, hiszen a cél az örökké valóság. Ez nem igaz, ez egy szektás, süket, duma, nem is tudom, hogy ezt egyáltalán normális ember, hogy tud egyáltalán ilyet gondolni, nem is normális, aki ilyet gondol, én úgy gondolom, hiszen tulajdonképpen mi, akik újjászülettünk és az Urat követjük, azért van munkahelyünk is, azért nevelünk gyermekeket, azért járunk iskolába, aki oda jár, azért vagyunk testvéri közösségben, azért élünk házasságban, azért csinálunk vállalkozást, akinek ez a dolga, és még folytassam tovább, azért, mert lényegében mi mindent az örökkévalóság mércéje alapján mérünk meg, és ez határozza meg a munkánkat, a házasságunkat, gyereknevelésünket, egyáltalán mindent. Tehát az, hogy a cél az örökkévalóság, az pontosan, hogy nem azt jelenti, hogy akkor letesszük a lantot, és mint ahogy egy viccben hallottam, hogy a kalapácsvetésben, a kommunizmusban, a kalapácsvetésben a magyarok voltak a legjobbak, mert 9-kor elkezdték a munkát, és 9:30-kor már ledobták a kalapácsot, és elmentek onnan. Tehát nem erről akarok beszélni, tehát nem kalapácsvetésben vagyunk mi bajnokok, hanem pontosan, hogy az, hogy a cél az örökké valóság, az arra késztet bennünket, hogy minden területen igyekezzünk helytállni. De hogyan? Nem a saját erőnkből és a saját teljesítményünkből, hanem Isten kegyelméből, Istenre támaszkodva. Gyertek velem, 2 igét szeretnék indításként, kezdésként felolvasni, úgy mondanám, mintha már látnék, és én olvasnám, de nem én fogom, hanem a Lali fogja. Most még, de aztán majd egyszer megjelenik Isten dicsősége, és akkor megoldódik ez a probléma. Az első ige az a Jeremiás 29-ben van, 8-as verstől 13-as versig bezárólag olvassuk, utána átmegyünk a zsidó levél, zsidókhoz írt levél 11. fejezetéhez, és akkor onnan a 9-es és 10-es verset fogjuk felolvasni.
Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene, ne engedjétek, hogy rászedjen benneteket a proféták és a jósok, akik köztetek vannak. Ne hallgassatok az álomlátók álmaira, mert hazugságot profétálnak nektek. Az én nevemben nem én küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jót, amelyet megígértem, és visszahozlak benneteket erre a helyre, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt. Reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket, ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. A másik igét is? Zsidókhoz írt levél 11.9.10. Hitétől ösztönözve lett vendéggé az ígéret földjén, akkor még idegenben lakott sátorokban, Izsákkal, Jákobbal, ugyancsak az ígéretnek társörököseivel együtt. Várta ugyanis az alapokkal bíró várost, melynek készítője és építője az Isten, Ábrahám.
Igen. Amen. Köszi. Ez a másik, ez a Csia fordítás volt, az előző pedig a revidált új fordítás, csak hogy esetleg akinek nem olyan bibliája volt, hogy azt tudja. Az első, amivel szeretném kezdeni, hogy az a korszak, amiben Jeremiás élt, abban a korszakban, ha nem is mindenben, de volt egy hasonlóság a mostani időkhöz, amiben mi élünk. Egy nagyon nehéz korszakban élt Jeremiás próféta. Lényegében szinte majdnem, hogy egyedül talán egy kis csoport, egy maradék volt vele, akik szemben álltak a többséggel, akik azzal együtt, hogy... Tehát azt tudnotok el, hogy Jeremiásnak a szolgálata több részre, tehát legalább két részre oszlott. Az első része az Jósiás királynak az időszakába esett, tehát ugye valószínűleg azt mondják a tudósok, hogy Jeremiást olyan Krisztus előtt 627 környékén szólította meg az Úr, és állította be a szolgálatba. Talán időszámításunk előtt 650-ben születhetett Jeremiás, 627-ben szólíthatta meg őt az Úr. Van, aki szerint ennél jóval korábban is lehetett ez, hiszen maga Jeremiás hivatkozott arra, hogy én még ifjú vagyok, és azért a zsidóknál tulajdonképpen már elég fiatalon házasodtak még abba az időszakban. Már volt, hogy 14, 15, 16, 17 évesen is már kiházasítottak fiúkat, lányokat. Tehát minden esetre egy dolgot tudunk, hogy nagyon fiatal volt Jeremiás, amikor Isten őt megszólította. És az volt egy időszak, az első időszak, ami Jósiás királynak az uralma alá esett, és tudjátok, hogy Jósiás időszak alatt volt egy viszonylagos ébredés Júdában. Tulajdonképpen most hadd fogalmazzak így, hogy vallási reformokat kezdeményezett Jósiás, ami egész egyszerűen csak annyit jelentett, hogy vissza akartak térni az Isten igéjéhez, az Úr törvényéhez, és fontosnak tartotta Jósiás az Isten iránt való engedelmességet és a mindannak a helyreállítását, ami akkoriban már, hogy mondjam, nagyon sok területen messze álltak az Istentől. Hát ugye, mivel kettészakadt állapotban volt akkor már zsidó nép, tehát Izrael, az izraeli részről most ne is beszéljünk, mert az aztán még inkább katasztrofális volt. És Jósiás halála után tulajdonképpen, tehát Jósiás nem tudta a romlást visszafordítani, csak időszakosan tudta megállítani az a korszak, a romlást a Júdának az életében. És Jósiás halála után ez a romlás rendkívüli mértékben fölgyorsult, és katasztrofális volt Júdának a vallási, erkölcsi, szellemi, spirituális állapota. óriási, szóval olyan bűnökben éltek, hogy ahogy az ember olvassa, szóval az ember esze megáll tulajdonképpen, hogy belegondol, hogy micsoda bűnök voltak, és emellett jártak Isten tiszteletre, emellett vallási szertartásokat mutattak be, úgymond a mózesi törvényeknek valamilyen szinten megpróbáltak megfelelni, és hát nagyon bíztak abban, hogy mivel ugye állt a Jeruzsálemi templom, és úgy gondolták, hogy a Jeruzsálemi templom az egy érinthetetlen, tehát az egy olyan szakrális épület, hát amit soha nem fognak lerombolni, talán még én azt se tartom kizártnak, hogy némelyek azt gondolták, hogy az egész örökké valóságig ott fog állni az a templom, mert hogy az a templom ugye Istennek a lakhelye, tehát a Isten lakhelye, Isten nem rombolja le a saját lakhelyét, hát ugye egy ember, aki normális, csak nem rombolja szét a saját lakását, nem gyújtja fel, nem égeti le, nem dönti össze, nem veri szét, hát Isten se hagyja, hogy szétverjék az ő lakóhelyét. Csak hogy eltévesztették ezt a dolgot, mégpedig rendkívüli módon eltévesztették, mert eredetileg Isten soha nem akart épületben lakni, hanem mindig az emberben akart Isten lakni. Ez mindig így volt. Most ez egy dolog, hogy felépült a templom, az egy dolog, hogy Dávidnak megadta az Úr a tervrajzot ezzel kapcsolatban, Salamont Isten megáldotta, megsegítette, hogy fölépüljön a templom, de azért maradjunk annyiban, hogy azért, hogyha valaki a teljes összképet nézi a Bibliában, akkor már az Ószövetségből egyébként, már az Ószövetségből, most nem akarok ebben mélyebben belemenni, de már az Ószövetségből igenis, én ezt kimerem jelenteni, kiderül, hogy Isten soha nem kőházba, meg mit tudom én, milyen kunyhóba, sátorba, nem tudom milyen hatszobás lakásba akart lakni, hanem Isten mindig az emberben akart lakni. Az egy más dolog, hogy épületek és egyéb dolgok megszentelődnek, és Isten lehelyezheti a nevét különböző helyekre, különböző területekre, beszél is erről az ige, de eredetileg Isten az emberrel akar közösségbe lenni, és nem egy kőházzal, vagy nem egy faoszloppal, vagy egy sátorral, vagy egy mit tudom én mivel. És az emberek akkoriban rendkívüli módon belevetették a júdaiak a bizalmukat abban, hogy lényegében ők érinthetetlenek. Az, hogy Izraellel az lett, ami lett, azt ők úgy nyugtázták magukba, hogy hát így jártak, ez van, de mi érinthetetlenek vagyunk, és abból indultak ki, hogy az előző generációkat is az Úr megszabadította. Nagyon sok válságot, háborút, nehézséget élt át a júdai nép a szakadás után is, tudjátok, Királyok krónikák könyvében is olvashatjuk ezeket, és minden egyes alkalommal, amikor a júdaiak valóban Istenhez kiáltottak, Isten megszabadította őket. Már volt, hogy Jeruzsálemig eljött egy hatalmas hadsereg, például azt nem tudom, pont például etióp hadsereg, vagy akár ha az asszírokat nézzük, ha jól tudom, Ezékiás idejében. Tehát óriási bajokba kerültek, és az Úrhoz kiáltottak, és megszabadultak. És ők úgy rakták össze ezt a történetet Jeremiás idejében, hogy lényegében ez a mi időnkben is ugyanez meg fog ismétlődni, Isten meg fog bennünket szabadítani a babiloni királytól és a babiloni hadseregtől. Közben pedig bűnökben éltek, és egyáltalán nem volt közösségük Istennel. És bejött a júdai népnek az életébe a hamis prófétaság, és bejött egy hamis szellemiség, egy olyan hamis szellemiség, egy gonosz szellemiség, egy ördögi erő, amely egy olyan békességet, olyan jólétet, olyan bővölködést, olyan örömet ígért a népnek, amelynek nem volt alapja. Nem volt isteni alapja. És azért nem volt isteni alapja, mert azok az emberek, akik ezt hirdették, nem jártak az Istennel, és akik őket hallgatták, azok sem jártak az Istennel. És akkoriban tulajdonképpen, hogy hadd fogalmazzak így, hogy két fajta réma, két fajta kijelentés állt egymással szembe. Az egyik kijelentés az arról szólt, hogy nyugi, meg fogunk szabadulni. Ugye volt egy Anani nevű, vagy Ananiás, nem tudom, Hanani nevű ő hamis proféta is, aki össze is veszett Jeremiással, Hanániás is profétált, hogy 2 éven belül vissza fognak jönni, vissza fogják hozni a tárgyakat, azokat a szent tárgyakat, amiket elvittek Babilonba. Jeremiás pedig azt mondta, hogy ez nem így fog történni. És aztán az nagyon gyorsan eldőlt ez a dolog, mert Hanániás talán azt hiszem 1 éven belül, vagy 1 éven belül meg is halt. Tehát pár hónapon belül meghalt. És tulajdonképpen tehát a két fajta, hogy mondjam nektek, kétfajta valóság értelmezés állt egymásra szembe. Az egyik valóság értelmezés az, hogy most, itt és most meg fogunk szabadulni. Ugyanúgy, ahogy az előző generációk is megszabadultak, mindenki eddig, mi is megszabadulunk. És volt egy másik valóság értelmezés, ez Jeremiásnak a valóság értelmezése, aki azt mondta, hogy most Isten ítélete fog jönni. Azért nagyon érdekes, hogy feltételes volt ez, mert ha megnézitek Jeremiásnak a proféciáit, azért találtok ám ott 1-2 mondatot elrejtve, hogy de ha mégis, ha a nép megtér, akkor megfordíthatom a dolgokat. Van olyan ige, ahol az van, hogy azt mondja az Úr Jeremiásnak, hogy legalább 1 embert találnék. Legalább 1-et találnék, aki odaállna a résre. Talán azt hiszem Ezékielben is van ilyen. Ott is ugyanez van. Azt mondja, Ezékiel, nem találtam egyetlen egy embert sem, mondja az Úr Ezékielnek, aki odaállt volna a résre. Tehát aki egy fölkent ember lett volna, egy igazán megtért őszinte ember, aki odaállt volna és közbejárt volna a népért. Úgy látszik, hogy 1 ember kellett volna csak még. Hát most mondod nekem, de hát ott volt egy proféta, Jeremiás, meg Ezékiel. Hát ez nem volt elég. De azt mondom neked, hogy Istennek más a logikája, mint a miénk. Mert őnekik az volt a feladatuk, hogy kihirdessék azt, amit az Isten rájuk bízott. De ti is tudjátok, hogy más az, amikor valakinek közben kell járnia, valakinek imádkoznia kell, amit nagyon sokszor otthon, a belső szobában történik, és ez emberi szemmel láthatatlan, ez csak az Isten látja, és más az, amikor valaki fel van kenve arra, hogy kimenjen bizonyos helyekre, és kihirdessen olyan igazságokat, ami aztán lehet, hogy esetleg alkalomattán még az ő életébe is kerülhet. Ez 2 különböző dolog, de mind a kettőre szükség van. Az egyik az megvolt, és Jeremiás emiatt többször bajba is került. Tehát Jeremiásnak a valóság értelmezése az volt, hogy ítélet fog jönni, és tulajdonképpen azt is megmondta Jeremiás, hogy le fogják rombolni a templomot. Ebből a kijelentésből óriási botrány lett. Óriási botrány lett ebből a kijelentésből, pedig az az érdekes, hogyha ezek az emberek ugye azt állították, hogy ugye magukról, hát csak, hogy azért csak olvasták a törvényt, vagy belenéztek a Tórába, meg a különböző írásokba, akkor csak vissza kellett volna emlékezniük, hogy hát azért jóval korábban már Salamonnak elmondta Isten, hogy én megáldom ezt a helyet, és bárki, aki ide jön imádkozni, meg fogom hallgatni, de ha a nép elfordul tőlem, akkor én ezt a templomot is át fogom adni a nép ellenségeinek a kezébe, és le fogom rombolni ezt a templomot. Utána voltak más proféták, akik hasonlóan profétáltak. Tehát ez volt egy vonal, volt egy valódi, egy igazi vonal, és ennek a vonalnak a része volt Jeremiás is. És Jeremiás is tulajdonképpen például, amikor Hananival összeveszett, akkor Jeremiás nagyon érdekes, hogy úgy érvelt Hananival szembe, hogy visszahivatkozott az előző prófétákra is, és mondta nekik, hogy nézd meg, Hanani, és figyeljetek ide, nézzétek meg, hogy a régiek, az előzőek, az atyáink miről prófétáltak, miről beszéltek, és nézzétek meg, hogy tulajdonképpen én ebbe a vonalba vagyok benne, ebbe az irányba, és ezt a vonalat követem. És ez a két fajta értelmezés állt egymással szembe is. Akkor, amikor a babiloni fogságba került, tehát ugye mikor először támadták meg a júdaiakat, és Babilonba vitt Nebukadnezár egy jó néhány embert, akkor azt gondolták sokan, hogy akik a babiloni fogságba kerültek, tulajdonképpen ő rájuk jött az ítélet, és mi meg itt maradtunk, és mi jól jártunk. És ráadásul hamarosan meg is fogunk szabadulni, és a Babilonban lévő foglyok vissza fognak jönni. És akkor Jeremiás írt egy levelet nekik, és elmondta a rémát. Elmondta nekik az Istennek az aktuális beszédét. És elmondta azt, hogy figyeljetek ide. Köztetek is vannak hamis proféták, olyan emberek, akik hazugságokat hirdetnek. Úgy látszik, hogy azért hamis proféták oda is elmentek, és ott is azzal vigasztalták a népet, hogy haza fogunk menni nem sokára. És azt mondta Jeremiás, figyeljetek ide, nem ez az Istennek az aktuális beszéde, hanem az, hogy nem fogtok hazajönni, majd csak 70 év múlva, de figyeljetek ide. És ez a csodálatos az egészben. Hogy nem azt mondta Isten, hogy végetek van, annyi, vége, kész, vége van a zenének, és hazamennek a legények. Nem ez volt, hanem azt mondta Isten, figyeljetek ide, kezdjetek el élni, dolgozni, építkezni, házasodni, gyermekeket szülni, és imádkozzatok a városnak a jólétéért, mert az város, ahol éltek, annak a jóléte össze van kötve a ti jólétetekkel is. A békessége össze van kötve a tiétekkel is. Tulajdonképpen megdöbbentő, hogy rájuk helyezett az Úr egy szellemi felelősséget. Érted ezt? Tehát ők fogságban voltak, és megmondta nekik Isten, hogy a fogságban ti a legnagyobb nyomorban, a legnagyobb nehézségben óriási szellemi hatalmat tudtok gyakorolni a város fölött, ahol éltek. Értitek ezt? Összetudjátok ezt rakni? Tehát fogságba kerültek, figyeljetek ide. Látszólag a külső körülmények nagyon rosszak voltak, hát elvitték őket fogságba. Hát azért az nem egy kellemes dolog elmenni egy más országba úgy, hogy nem a saját akaratodból mész oda. Hát azért az nem egy kellemes dolog. És mégis Jeremiás nem azt mondta, hogy vigasztalódjatok, és valahogy bírjátok ki. Valahogy éljétek túl. Az erdőbe találtok egy sáskát, bogarakat, gyümölcsöt is találtok időnként, minden évben terem gyümölcs, a füvet főzzétek meg, és egyetek fűlevest, vagy nem tudom, és építsetek kunyhót. Nem ezt mondta. Döbbenetes volt, amit Jeremiás mondott. Azt mondta, hogy kezdjetek el polgári életet élni. Ez megdöbbentő. És azt mondta nekik, hogy közben kezdjetek el imádkozni a városért, ahol éltek, azért a helyért, ahol éltek, mert az, hogy ott mi fog történni, az tőletek függ, még az is tőletek függ, hogy velük, de nem csak az függ tőletek, hogy veletek mi fog történni, hanem az is, hogy velük mi fog történni. A kettő össze van kötve, mármint a velük, azokra gondolok, akik ott élnek, a babiloniakra gondolok. Tehát a kettő, tehát összekötötte Jeremiás a kettőt, értitek? És azt mondta nekik, hogy ez az a 70 év alatt, ami egyébként nem voltám teljes mértékben 70 év, most ezbe sem menjünk bele, nem jött ki teljesen a 70 év, mert egy kicsit, van, aki szerint egy kicsit később, van, aki szerint egy kicsit korábban indultak el. De a lényeg az, hogy úgy a 70 év az nagyjából tényleg megvolt, és ez így volt. De a lényeg az, hogy nem azt mondta Jeremiás, hogy 70 év ezt valahogy éljétek túl, hanem azt mondta, hogy figyeljetek ide, hatalmas dolgokat élhettek át Babilonban is. Mert ugyanis azt mondja nekik, hogy ha hozzám imádkoztok álhatatosan, akkor én válaszolni fogok nektek. Babilonba, érted? Ahol nem volt ott a jeruzsálemi templom. Nem volt ott a templom. Nem volt ott a frigyláda. Nem volt ott semmi. Érted? Babilonban voltak, hát semmilyen vallási ilyen kegytárgy, vagy nem tudom, hogy mondjam, Semmi nem volt ott, amihez oda köthették volna magukat, hogy hát a templomot lerombolták, vagy a templom nincs meg, de legalább vagy le fogják rombolni, de legalább gyorsan, amikor fogságba hoztak minket, a frigyládát azt berejtettük a hónunk alá, vagy nem tudom, beraktuk a csomagtartóba, és el tudtuk hozni. Tehát nem volt, semmiük nem volt. Az írások voltak, ez biztos. Tekercseket vittek magukkal, ugyanis azt tudjátok, hogy a zsinagógai élet az onnan ered, hogy Babilonban hoztak létre először a zsidók, tehát úgy így is élték túl a fogságot, hogy a babiloni birodalomban ilyen tanházakat hoztak létre, ilyen tanodákat, és már ott a gyerekeknek tanították az írásokat, és tanították őket betűvetésre, meg az írásokra, tehát a Tórát tanították, prófétákat, stb. Tehát így élték túl. Tehát az, tulajdonképpen belemerültek az igébe, és így élték túl. De ezen kívül nem volt semmi, és mégis Isten azt mondta, figyeljetek ide, hát nem frigyláda, nem kell frigyláda, nem kell függöny, nem kell kárpit, nem kell semmi, csak ti kelletek, ti, akik ott vagytok Babilonba, akik úgy érzitek, hogy egy rettenetes, reménytelen helyzetben vagytok, ti kezdjetek el hozzám imádkozni, kezdjetek el álhatatosan keresni, és meg fogtok engem találni ott Babilonba, érted? Ott Babilonba. Nem Jeruzsálemben, nem Szamáriában, nem Júdában, nem Izraelben, hanem Babilonban. Meg fogtok engem találni. Az azt jelenti, hogy átérhetitek a jelenlétemet. Átérhetitek a közelségemet. Hú, de jó erről beszélni. Mert figyeljetek ide, hát az akkor egy reménytelen helyzet volt. De ha akkor Isten azt mondta, hogy megtaláltok engem, most nem mondaná Isten, hogy megtaláltok engem? Dehogy nem. Ránézünk erre a 21. századra, és egyszerűen, ha a külső körülményeket nézed, akkor azt látod, hogy katasztrófa, ami körülvesz minket. Ezt komolyan mondom, katasztrófa. Tehát az, nem akarlak benneteket elkeseríteni, és nem is akarok erről sokat beszélni, de hadd mondjam el nektek nagyon őszintén. Tudjátok, hogy én alapvetően... Most értsétek jól, amit mondok, én örömpárti vagyok, reménységpárti vagyok, még jólétpárti is vagyok, szeretek jókat enni, stb. De figyeljetek ide, én nem akarok nektek hazudni. Én nem akarlak benneteket becsapni. Egyikünk se, se a Lali, senki, se a Klaudia, egyikünk se, aki ide állhat Isten kegyelméből. Nem akarunk benneteket becsapni. Nem akarunk benneteket, nektek olyan illúziót táplálni, hogy egyre könnyebb lesz az élet, és egyre könnyebb lesz, és egyre könnyebb lesz, és mire eljön az elragadtatás, már annyira könnyű lesz, hogy el se akarunk menni. Tehát nem, figyeljetek ide, nagyon őszintén hadd mondjam el nektek, egy nagyon nehéz időszakba kerültünk bele, és annak is a kezdetén vagyunk most még. Van még, én ezt nagyon, amit most mondok, nagyon komolyan mondom. Van még pár évünk, hogy felkészüljünk, nem tudom mire, de hogy jó, az jó nem lesz, az 700, majdnem más mondtam. De hogy az jó nem lesz, az biztos. Van még pár évünk, de figyeljetek ide, nem elkeseríteni akarlak titeket, csak el akarom mondani nektek, hogy mik a külső körülmények, de utána el akarom mondani nektek azt, hogy ennek ellenére mit üzen ma nekünk Isten. Mert ezt a kettőt egyszerre kell látni. De nem szabad, tehát józannak és kiegyensúlyozottnak kell lenni. Tehát azt, ha megnézed, azt látod, hogy tulajdonképpen Európa végveszélyben van. Ezt nyíltan ki lehet mondani, ezt tulajdonképpen aki normális, az látja ezt. Aki nem normális, az meg igazából ennek általában nagyon örül, tulajdonképpen figyeljetek ide, őszintén megmondom nektek, a liberálisoknak van egy olyan nem titkolt céljuk, és pontosan a héten hallottam, egyre nyíltabban vállalják fel, hogy a kereszténységet ki akarják írtani Európából, és az egész nyugati világból, és tulajdonképpen a közel-keleti keresztény üldözés ellen is azért nem tesz semmit a liberális világ, mert a liberálisok úgy gondolják, hogy a kereszténység eljátszotta a szerepét, lejáratta magát, és elég volt már a kereszténységből, és ha lesz is kereszténység, az egy tulajdonképpen egy ilyen szinkretista kereszténység lesz, ami össze fog állni más vallásokkal. A Vatikánban már nagyon keményen dolgoznak ennek a megvalósításán, a Vatikán se titkolja már ezt, egyre nyíltabban vállalják. És még egy dolgot szeretnék nektek elmondani, hogy mivel a Európában is a keresztények tudják magukról, hogy önmagukban erőtelenek, és a kisegyházak is, például Magyarországon is, ha megnézed, a kisegyházak, de a nagyegyházak is így vannak. Ha az állami pénzcsapok el lennének zárva, a legtöbb gyülekezet tönkre menne pillanatokon belül. Az intézményeket nem tudnák fenntartani, szóval sok mindent tudnék erről mondani. És ezért abba az ökumenizmusba, amit most a szemünk előtt jön létre, amiért David Wilkersont 1973-ban kiröhögték, amikor azt mondta, hogy létre fog jönni a szuperegyház, a világegyház, és kiröhögték, és csalónak nevezték. Igen, Wilkersonnak voltak tévedései, volt olyan proféciája, ami nagyon nem jött be, ez igaz, de ez, amiről beszélt, ez a szemünk előtt történik meg. És tulajdonképpen figyeljetek ide, a kisegyházak ugyanúgy bele fognak sodródni, vagy már bele is sodródtak az ökumenizmusba, mégpedig azért, mert nincs más lehetőségük, mert nincs erejük. És azért nincs erejük, mert nem Krisztusnak a rémáját hirdetik a szószéken, a szószékről a legtöbb gyülekezetbe, hanem emberi tanokat és teológiai tanokat jobb esetben, rosszabb esetben pedig egyszerűen csak hetet havat. Én ismerek olyan lelkipásztort, nem is egyet, aki nem is olvas Bibliát. Nem is olvas Bibliát. Tehát én nem is tudom, hogy miről beszélnek, illetve tudom, de azt nem merem meghallgatni, mert így is vérnyomás problémáim vannak. Tehát én tudom, hogy miről beszélnek, de és tudom konkrétan, hogy nem olvasnak Bibliát. És semmilyen szégyen érzet nincsen bennük. És hirdetik a hamis békességet, hirdetik a hamis ébredést, hirdetik a hamis jólétet, hirdetik a hamis bővölködést, hirdetik a hamis örömet, a hamis evangéliumot. Én szeretném nektek elmondani őszintén, hogy én soha nem akarlak benneteket becsapni, soha nem akar egyikünk se becsapni benneteket. Ezt higgyétek el, nagyon nehéz a helyzet, és nagyon nehéz lesz a helyzet, mert azok az emberek, akik az ökumenizmussal szembe fognak állni, és ezzel a világegyházzal, azok tulajdonképpen elszigetelődéssel vannak ítélve. Látszólag. Most jön a de. Ahogy Jeremiás annak idején azt mondta a babiloniaknak, azt írta, hogy ne féljetek, bármennyire is Nebukadnecárnak a diktatúrájának a kellős közepén vagytok, ne féljetek. Most gondolj abba bele, ha ott az oroszlán barlangban, Nebukadnecárnak a birodalmában lehetőségük volt arra, hogy a zsidók polgári életet éljenek, dolgozzanak, gyerekeket neveljenek, stb. Még tanodákat is hozhattak létre. Belemerülhettek az igébe. Ezt nézzetek utána, ez tényleg így van. Akkor tulajdonképpen a zsinagógai rendszert olyan értemben a Babilonból származik, hogy Babilonba találták ezt ki a zsidók azért, hogy, mert nem volt templom, és hogy túléljék azt a 70 évet. Most nézzétek meg, figyeljetek ide, ha ezt akkor meg lehetett csinálni, és akkor, akik keresték az Istent, megtalálták, akkor elmondom neked, hogy ne féljél, oké? Tehát bármi következik, bármit hallasz, bármit olvasol, ne izgulj, mert elmondom neked, olyan dolgokról fogsz hallani, olyan hírek fognak eljutni hozzád, és olyan hétköznapi tapasztalatokban lesz részed a következő években, hogy a hajad ketté áll, ha még van, itt nekem elől már nem sok, tehát itt már nem tud ketté állni semmi, de elmondom neked, ne félj ettől, jó? Mert van rémád Istentől, van üzeneted Istentől, és azt mondja neked Isten, hogy ebben a korszakban is ő téged el fog tartani. Ebben a korszakban is Isten gondot fog rád viselni. Érted ezt? Ebben a korszakban is Isten üzeni neked, hogy ne félj, mert nem parlagfűből kell teát főznöd majd, meg parlagfűlevest fogsz enni, vagy mit tudom én, hanem valóban kinyitod a hűtőt, és lesz benne élelem. Megjön a számla, és ki tudod fizetni. Gyereked egyetemre kerül, Isten meg fog segíteni téged, hogy az egyetemnek, ha még lesz tandi, vagy mit tudom, nem tudom, hogy van, hogy az ahhoz szükséges anyagi feltételeket tudjad fizetni. Nézd, én saját bizonyságokat tudnék mondani, hogy az elmúlt hónapokban, ahol mi lakunk, egy nagyon komoly háztető javítást kellett csinálni abba a lépcsőházba, mert el volt hanyagolva. Minden családnak óriási összeget kellett, hát nem olyan jelentős, de azért egy viszonylag nagyobb összeget elő kellett teremteni, és hát néhányan megijedtek, hogy ez hogy fog történni, ezért mindenki kapott haladékot, hogy fél éven belül, stb. Képzeljétek el, egy héten belül ott volt az összeg a kezünkbe. Úgy, hogy mi ezt nem is mondtuk senkinek. Nem mondtuk senkinek, ez Istenen kívül. Hát arról nem tehetünk, hogy Isten megszólt valakinek. Az, hogy ő elárul egy titkot valakinek, az az ő dolga. Arról én nem tehetek. Nem mondtam Istennek, hogy tartsa titokba. Hogy ne mondja el senkinek. Csak azt kértem, hogy adja meg az összeget, hogy a háztetőnek a felújítását ki tudjuk fizetni. És egy héten belül, testvérek, ott volt az összeg a kezünkben. Figyeljetek ide, azt szeretném mondani neked, hogy ne féljél, mert figyelj ide, hát Isten nagyobb az, aki bennünk van, mint aki ebben a világban van. Ezt értsd meg. És ott azt mondta Jeremiáson keresztül Isten, hogy csak én tudom, hogy mi az én tervem veletek. Csak én tudom. Ezt nem tudják a hamis proféták, ezt nem tudja Jean-Claude Juncker, aki még mit tudom én hány millió embert akar ide betelepíteni, fűt, fát, mindenkit. Ezt nem tudja Orbán Viktor, Gyurcsány, senki, csak az Úr tudja, hogy ő mit akar veled. És ő jót akar veled. És a lényeg, a kulcs most ezen van, ez az üzenet most, tehát egyfelől ne tápláld magad olyan hamis illúziókba, olyan hamis reménységbe, amit nem találsz meg az igébe, illetve amit nem az Isten jelentett ki neked. Jó? Most ne arra gondolok, hogy nem vehetsz cipőt a gyerekednek, meg stb. Tehát nagyon pontosan értitek, én hiszem, értitek, hogy mit akarok mondani. Tehát most ne arról álmodozzál, hogy holnap te leszel a miniszterelnök, és úszómedencés házad lesz, nem is egy, hanem az egész város a tied lesz, egész Budapest, és ott az összes ház a tied lesz. Tehát ne táplálj olyan reményeket magadnak, amit az Isten neked nem jelentett ki. De viszont bármit, amit az Isten kijelentett, bármit, amit az igéből te megértettél, amit meg tudtál fogni az igéből a Szent Szellem által, ami neked az írásokon keresztül, mint vigasztalás átjön a Szent Szellemtől, azt viszont ragad meg, mert abban olyan erő, olyan hatalom, olyan bőség, gazdagság és potenciál van a számodra, aminek a segítségével minden túl fogsz élni, és nem csak éppen, hogy túlélő leszel, hanem győztes, felettébb győztes leszel. Felettébb győztes leszel. És tulajdonképpen ez, azt értsétek meg, tehát, hogy ez, én úgy gondolom, hogy most is többfajta valóságértelmezés áll szembe egymással. Ha csak az internet világát nézitek, hogy a különböző gyülekezetek, mozgalmak miket csinálnak és miket raknak fel a netre, hogy micsoda ébredés van náluk, és akkor fölrakják, hogy itt, ott, amott, micsoda ébredés van. Ezt felejtsétek el, ma a világon sehol nincsen igazán komoly ébredés. Tömegek vannak, de az nem azonos az ébredéssel. Itt szoktak általában emberek tévedni, hogy azt hiszik, hogy ha már vagyunk 10 000-en, akkor ébredés van. Ezt felejtsétek el, sehol a világon ma nincsen ébredés. Én azért, akik néha írnak nekem e-mailt, és ilyen beszámolókat hallok másoktól, akik nézik a honlapot, és más országban élnek, katasztrofális dolgok vannak. Tehát a Nyugat-Európában jelenleg most már olyan állapotok vannak, hogy például Skóciában is bezártak már olyan karizmatikus gyülekezeteket, amelyek évekkel ezelőtt még virágzó állapotban voltak. Nem létez, nem, nincsenek már azok a gyülekezetek, vagy ilyen posztmodern gyülekezetté váltak. Nincs, sehol nincs ébredés, ezt ne hidd el, ezt a mesét. Hamis ébredések és hamis fellángolások vannak. Viszont mindenhol van egy istenkereső maradék. Mindenhol. És meggyőződésem az, hogy ennek az istenkereső maradéknak az életében Isten hatalmas dolgokat akar elvégezni. És meggyőződésem az, hogy mi figyeljetek ide. Egy dolgot szeretnék nektek mondani. Tudom, hogy nagyon sok kérdés mozog bennetek, bennem is. A héten nagyon sokat beszélgettem Lalival, Klaudiával. Nagyon sok kérdés felvetődött bennünk, amikkel nagyon őszintén elgondolkozunk. De egy dologra hadd hívjam fel a figyelmeteket. Soha ne adjátok fel a küzdelmet. És soha ne tegyétek le a lantot, ne tegyétek le a fegyvert, és ne tegyétek le a Bibliátokat, hanem keressétek, kutassátok az Istent álhatatosan, kutassátok az Istent, mert azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Tehát amikor te olvasod, hogy ő micsoda, milyen hatalmas csodákat cselekedett 100 évvel ezelőtt, 500 évvel ezelőtt, 2000 évvel, 3000 évvel ezelőtt, akkor ne, kérlek téged, hogy ne nyugodjál bele, hogy az akkor volt, hanem kezd el álhatatosan az Istent keresni. Ugyanis a babiloni fogságban lévőknek is mit mondott Isten? Ha hozzám imádkoztok álhatatosan, válaszolni fogok nektek. Ha kerestek engem, meg fogtok engem találni. Barátaim, hát az idő változott csak. Az 620-10, vagy nem tudom mikor volt időszámításunk előtt, nem tudom mikor írta ezt a levelet, most pedig csak annyi a különbség, hogy időszámításunk után szerint 2017 van. Ennyi a különbség. De az ige ugyanaz. Érted? Tehát, hogyha te ma és én ma elkezdjük az Istent keresni álhatatosan, meg fogjuk őt találni, mert ő akarja, hogy megtaláljuk őt. Érted? Mindjárt elsírom magam, nem volt ez. De egyszerűen figyeljetek ide, én nem akarok úgy meghalni, hogy nem láttam az Isten kezét kinyújtva. Én nem akarok úgy meghalni, hogy nem volt az Isten jelenlétével itt a földön egy olyan brutális megtapasztalásom, ami Seymouréknak, meg a többieknek volt, meg Pálnak, Péternek, többieknek. Nem tudom, hogy fogok meghalni. Ezt Isten tudja. Most nem fogok meghalni, az biztos. Tehát még azért az odébb van. De egy dolgot akkor is én eltökéltem magamba. Én nem adom fel. Tehát én nem vagyok hajlandó elfogadni azt, ami most van. Én nem vagyok hajlandó elfogadni. És azt is mondom nektek, őszintén, nagyon őszintén, nem látok más alternatívát. Ez az út, amin járunk, ez egy nagyon rögös út. Egy nagyon rögös út. Én nem látok másik utat. Illetve az a másik út, az meggyőződésem, az nem az Isten útja. De úgy mondom inkább, nem látok másik utat, nem látok egy másik, könnyebb, gyorsabb utat, ami az Istentől lenne. Ha látnék, elmondanám nektek. De nem látok. És én ezen az úton akarok végigmenni, és ezen az úton akarom az Istent keresni, és választ kapni. Igazából nincs olyan sok kérdésem. Persze 100 kérdésünk volt Lalival is, Klaudiával is, amikor héten beszélgettünk, de az a 100 kérdés az valójában nagyon összefoglalható egy kérdésbe. Hol van az illés Istene? Hol vagy Istenem? Mert mi azt akarjuk, hogy leszállj, megshasítsd az eget, leszállj, és találkozzunk veled. Mert ennél, barátaim, ennél, mint amit eddig átéltünk, ennél sokkal több van. Ennél sokkal több van. Sokkal több van az Istennél. Sokkal több van az Istennél, és engem nem érdekel pénz, nem érdekel ház, vagyon, olaj, arany, stb. Nem érdekel, mert ezek lennének, nem fogják, nem, a problémámat nem oldanák meg, az igazi problémámat nem oldanák meg, azt az igazi szomjúságot, azt az igazi kétségbeesett kiáltást, amit az elmúlt már hetek óta érzek a lelkemben, nem tudják megoldani ezt a problémát. És nekem meggyőződésem az, testvérek, hogy a következő időben rá kell kapcsolnod az álhatatos Isten keresésre. Mit tudom még ennél jobban keresni az Istent? Szoktuk ezt a kérdést föltenni. Nem tudom a választ, csak azt tudom, hogy mégis a szellemünknek egyre intenzívebben kell kiáltani. Nem tudom a választ, hogy most már mit tudunk ennél többet tenni, hát páran imádkozunk, Bibliát olvasunk, nem tudom a választ, de mégis azt érzem, hogy a szellemünknek egyre intenzívebben kell kiáltani, a szellemünknek egyre intenzívebben kell vajudnia, és adja Isten, hogy a lelkünk is bele tudjon kapcsolódni ebbe a kiáltásba, ebbe a vajudásba, mert találkoznunk kell az Isten dicsőségével itt a földön, nem csak majd a mennyben, hanem itt a földön. És figyeljetek ide, Oké, harcolunk és elveszíthetjük a csatát, de mi van akkor, hogyha nem harcolunk és kiderül utólag, hogy nyerhettünk volna? Értitek? Akkor inkább harcolok és elvérzek. Inkább ezt választom. Inkább imádkozom 40 évig még. Legfeljebb majd, ha átmegyek a mennybe, akkor Isten elmondja, hogy miért nem válaszolhatta meg ezt az imát itt a földön. A mennybe úgyis meg fogja válaszolni, mert ott aztán lesz részünk olyan dicsőségbe, olyan találkozásba Istennel, hogy igazából még azt se fogjuk tudni, hogy fiúk vagyunk-e vagy lányok. Mindent elfelejtünk, minden el fog halványulni. Amikor az Istennel találkozni fogsz, nem fog eszedbe jutni, hogy jaj, akciós párizsi volt a Tesco-ba, és elfelejtettem, vissza kéne menni. Dehogy nem is, el is fogod felejteni, nem is fog ez a szó eszedbe jutni, hogy Tesco. Egyetlen egy dolog fogott történni. Nézd téged az Úr, és te nézed őt. És nézitek egymást. És egyszerűen nem fogod kibírni azt a szerelmet, azt a szeretetet, azt a dicsőséget, szeretetet, amit Isten érez irántad. A mennybe se lesz könnyű ezt kibírni. Nekem ez meggyőződésem. Nem lesz könnyű kibírni, találkozni az Isten szeretetével, átélni azt, hogy ő mennyire szeret. Mert az ember Isten jelenlétében méltatlannak érzi magát. De jól is van ez így, én azt mondom. Tudjátok, hogy Lali is beszélt erről, hogy hogyan létezik, hogy Mózes, aki Egyiptom minden tudományával rendelkezett, és hát egy bölcs ember volt az egyiptomi tudás alapján, valószínűleg egy fantasztikus szónok is lehetett. Biztos vagyok benne, hogy nagyobb szónok volt, mint bármelyik mostani magyar politikus, aki néhány mondaton kívül más nem nagyon tud mondani. És mégis, amikor az Isten előtt, Istennel találkozott ott a csipkebokornál, és Isten azt mondja, menj el, és hát mondd el a népemnek, hogy én ki fogom őket szabadítani, azt mondta Mózes, hogy igazából én nem tudok beszélni. Hát most ez a kettő nem jön össze. Most akkor tud beszélni, vagy nem tud beszélni? Nem, az az igazság, hogy a világ rendszere alapján tudod beszélni, de mikor találkozott Istennel, akkor szembesült azzal, hogy ő nem tudja azt. Nem tudja azt megvalósítani. Nem tudja azt megvalósítani, amit az Isten vár tőle. Mert azt csak Isten erejéből lehet megvalósítani. Mert az ember, amikor bekerül Isten jelenlétébe, elgyengülnek azok a képességek, amikre eddig büszkék voltunk. Büszke voltam arra, hogy én ezt meg tudtam csinálni itt a földön, meg mit tudom én. De amikor bekerülök az Isten jelenlétébe, ezek a képességek elgyengülnek, megszűnnek. Ott derül ki tulajdonképpen, hogy én valójában ezeket nem tudom megcsinálni. Érzitek ezt a kontrasztot? És tulajdonképpen Ábrahám, a zsidó 11-ben, amikor Ábrahámról olvasunk, és ugye ez volt a másik ige, amit felolvastunk, és azt mondja ott a zsidó 11-ben, a 9-es, 10-es versben, hogy egy hit által laktak sátorba, Jákobbal és Izsákkal, ez azt jelenti, hogy Ábrahám egy ideig Jákobbal és Izsákkal is együtt élt, tehát még vagyis Izsákkal és Jákobbal, ugye, tehát még az unokáját is láthatta, unokáit is láthatta, és várták az alapokkal bíró várost, a mennyei várost várták, de közben ők is élték a hétköznapjaikat, de ők abban a korszakban nekik ugyanúgy szembe kellett helyezkedniük az akkori korral, az akkori korszakkal. És nézzétek meg, hogy ezt, ha megnézitek az egész Bibliát, meg ha megnézitek az egyháztörténelmet, például elolvastok egy jó egyháztörténeti könyvet, Zarándok gyülekezetét, én azt ajánlom mindenkinek, nagyon, nagyon nehéz olvasmány, de nem tudok jobb könyvről pillanatnyilag. Ugyanis a valódi egyház, az igazi egyháztörténészek, egyébként nem sok van, aki bemeri vallani, de az igazi egyháztörténészek pontosan tudják, hogy valójában minden korszakban, akiket Isten kihívott, azok szembe kerültek a saját korszakukkal. A saját korszakukban élő társadalommal. Akkori társadalommal. Az akkori, ahogy ezt mondanák, a mainstream-mel, a fő sodrattal, a többséggel szembe kerültek. Ábrahámnál ez a szembenállás, ez úgy nyilvánult meg, hogy ott hagyott egy civilizált várost, mert Ur Kasdín akkor egy rendkívüli, tehát onnan nem kijöttek az emberek, hanem oda migráltak az emberek, oda bementek az emberek. Olyan civilizáció volt akkor, hogy vízvezeték rendszer volt abban a városban, képzeld el. És egy ilyen helyzetből ki kellett jönni Ábrahámnak. Miért kellett kijönni Ábrahámnak? Nem mondom, hogy azért, mert Ábrahámnak az volt a kedve. Mindenáron nomád életet akarok élni. Cserkész akarok lenni, és ilyen nomád életet akarok élni. Sátorozni akarok. És az erdőbe akarom gyűjteni a gesztenyét, meg a mit tudom én. Hanem az volt a probléma, hogy Ábrahámnak azért kellett kijönnie arról a helyről. Mert ugyanis Ábrahám is pontosan, talán azt gondolom, hogy tisztában volt azzal, hogy abba a bálványimádó közegben ő nem tudta volna megélni a hitét. És ezért neki ezzel a bálványimádó közeggel szembe kellett helyezkednie. Ezért én nem hiszek például, csak ezt nagyon őszintén elmondom, nem hiszek egy olyan megtérésbe, amit látok a mai fiataloknál, sok fiatalnál, Isten bocsássa meg nekem, meg ők is, ha hallgatják a neten, nem hiszek egy olyan megtérésbe, hogy ők megtérnek, de az életüket ugyanúgy folytatják tovább, mint előtte. A régi életüket akarják az új életükbe folytatni. Például valaki megtér, egy ember, aki egy olyan vagyoni helyzetbe volt, ami ilyen tulajdonképpen vagyoni helyzet illegális, és ő megtér, és neki ebből ki kéne lépnie, és át kéne lépnie egy teljesen másfajta helyzetbe, egy másfajta állapotba, ugyanis az a helyzet, hogy ha ő megtért, és azt állítja magáról, hogy újjászületett, akkor ő nem folytathatja tovább a régi pénzügyeit, nem folytathatja tovább azt a régi életmódját, amit eddig csinált, nem élheti tovább eddig az élet, úgy az életét, hanem el kell kezdenie keresnie Istent, hogy mi az az új, amiben neki át kell lépnie, hogyan tud az ő belső embere felnövekedni, és hogyan tudja az Istennek a gondoskodását, a gondviselését megtapasztalni. De Assisi Szent Ferenc volt ez. Én tudom, hogy Assisi Szent Ferenc katolikus volt, de Assisi Szent Ferenc egy újjászületett ember volt. Assisi Szent Ferenc, amikor meglátta, hogy az apja kizsákmányolja a munkásait, és ott dolgoztak lenn, abban a sötét pincében, még a gyerekek is, és Assisi Szent Ferenc látta ezt a látványt, ő nagyon megdöbbent ezen. És amikor ő újjászületett, és ő ki is mondta, hogy újjászülettem. amikor ő újjászületett, óriási botrány volt ebből, hogy az összes ruháját, mindent, ami volt, levetette magáról, és ott állt tulajdonképpen mesztelenül, az egész óriási botrány volt ebből, az a Napfivér, Holdnővér című film, ezt még nagyon jól, még jól el is játssza ezt a történetet, talán kicsit túloznak is, de ez valóban így volt, és nem azért, mert megőrült Assisi Szent Ferenc, hanem azért, mert meglátta azt, hogy nem viheti tovább az apjának az életmódját az újjászületése után. Tehát egyszerűen nem teheti meg azt, hogy ő beáll ugyanúgy a kizsákmányolóknak a sorába, és akkor csinálja a kamu megtéréseket, a kamu evangelizációkat, meg a kamu mit tudom én milyen dolgokat, hanem el kell kezdeni egy újfajta életet élni, el kell kezdeni az Istent keresnie, és szembe kell helyezkednie azzal a gonoszsággal, ami akkor volt abban az időszakban. És ez minden korszakban így van, barátaim. Minden korszakban, amikor Isten elhív embereket, azoknak muszáj szembe helyezkedniük azzal a korszakkal, amiben élnek. De ezt nem ilyen bigott módon kell csinálni. Ezt nem kell, tulajdonképpen ezt nem kell csinálni. Ezt nem kell csinálni. Hanem egyszerűen csak követned kell az Urat. Ilyen egyszerű az egész. Egyszerűen csak követned kell az Urat, és maga ez a követés, maga az Úrnak a követése szembe fog állítani téged szépen folyamatosan a babiloni rendszerrel. Tehát ezt nem ilyen bigott módon kell csinálni, hogy én szembe helyezkedek, én mindenkivel szembe helyezkedek, én mindenhonnan kijövök, és mindenhonnan elmegyek, és mindenkit ott hagyok, és minden pénzt eldobok, és minden ruhát levetek magamról, kiköttetem az internetet, a tévémet kidobom a 10. emeletről, és mindent szét dobálok, mindent, és a gyerekemet is ilyen szőrzsákba, szőrruhába öltöztetem, és úgy megy az iskolába. Tehát normális életet kell élni, de közben az Urat kell követni. Hogy csinálod ezt? Úgy, hogy figyelsz a rémára. Aktuális ígér, amit Isten neked mond. Ne félj, az úgy szembe fog téged helyezni az aktuális korszakkal és társadalommal, amivel éppen küzdködsz, vagy a hétköznapi valóságoddal, hogy csak na. És figyelj ide, a legjobb az egészben az, hogy Isten ebbe győztessé fog téged tenni. Arra kérlek téged, hogy reménységed legyen. És az örökkévalóságot és az alapokkal bíró várost ne egy ilyen lemondással várjad. Tehát ne egy ilyen lemondó élettel, hogy akkor most hazamegyek, nem eszek húslevest, mert várom az alapokkal bíró várost. És ahhoz képest ez a koszos, nyavajás húslevest, ezt nem eszem meg, mert a mennyben nincs ilyen kotyvalék, és én az igazit várom, és azért addig, amíg az nem jön, nem eszek húslevest. Szóval én azt mondom neked, hogy pontosan azért élvezd az életet, amikor ezt Isten megadja. Még Calvin is, még megkeseredett ember volt sokszor, még Calvin is azt írja az institúciókba, hogy élvezd az életet. Van ilyen mondata, amikor azt mondja, hogy Isten akarja, hogy örülj a szépnek, a jónak, örülj akár még a művészetnek is, egy bizonyos dolgoknak, hogy Isten ezt a világot te érdekedbe teremtette meg, hogy élvezd. Képzeld, még Calvin is ezt mondta. Azért ez döbbenetes, Calvin, aki pedig az orgonát kidobatta a templomból. Esküvőn megtiltotta a zenélés. Nem tudom, hogy milyen élvezetre gondolt ő, de mégis ezt írta. Komolyan. És figyelj ide, tehát azért mondom neked, hogy örülj, vagy amikor együtt vagy a férjeddel, a feleségeddel, gyerekeiddel, akkor ezt úgy tedd abban a reménységben, hogy tulajdonképpen az, hogy Isten adott nekem egy családot, ez egy előképe annak, hogy lesz majd egy mennyei Jeruzsálem, egy mennyei város. Amikor végzed a munkádat, akkor, vagy a szolgálatodat, vagy bármit, amit Isten rád bízott, akkor ezt úgy tedd, hogy gondolj arra, hogy ez előképe valami csodálatos szolgálatnak, amit az örökkévalóságban fogok végezni, mert az örökkévalóságban lesz szolgálatod. Nehogy azt hitt, hogy nem lesz. Elmondom neked, hogy jobb, ha fölkötöd a nadrágodat, mert az igazi szolgálatod, amit el se tudsz képzelni, hogy mi lesz az, az az örökké valóságban lesz. Na, érzed így már, hogy mit jelent várni az örökké való várost? Nem lemondást jelent, hanem pontosan, hogy egy inspirál. Inspirál, egy inspiráló dolog, hogy hát én azért dolgozom tulajdonképpen, azért szeretem a férjemet, a feleségemet, a gyerekemet, azért tanulok, azért járok iskolába, azért élvezem most ezt a jó húslevest, mert várom a mennyei várost, mert hálát adok az Istennek, és várom azt, hogy hát ennél még egy még jobb fog eljönni, hogy ez még csak a hab volt a tortán, de hogy is, ez még a hab se volt, ez még a torta se volt, még az igazi torta habbal, meg habos kakaóval, majd csak még ezután fog jönni, és ez nem lemondás, hanem ez egy, és ugyanakkor pedig, amikor nehézségek jönnek, amikor üldöztetés van, amikor hátráltatások vannak, megpróbáltatások vannak, amikor dolgok nem jönnek össze, amikor bármilyen betegségen, nehézségen át kell menni, akkor szintén mi ad reménységet? Ugyanez a gondolat, hogy át fogok ezen menni, és egy olyan erő van bennem, nem hogy erő van bennem, hát Isten van bennem, és tulajdonképpen tudod, mi a döbbenetes? Hogy az a mennyei Jeruzsálem, amit te vársz, az elmondok neked egy titkot, az benn van a szellemedbe. Hallod, amit mondok? A mennyei Jeruzsálem nincsen messze tőled. Beléphetsz a mennyei Jeruzsálembe, amikor imádkozol. Beléphetsz a mennyei Jeruzsálembe, amikor az igét olvasod. Beléphetsz a mennyei Jeruzsálembe, amikor prédikációt hallgatsz, amikor testvéri közösségben vagy. Beléphetsz a mennyei Jeruzsálembe. Mert ugyanis ki lakik bennünk? A király. És hol van a királyság? Ahol a király van. Hát nem, hát ahol nincs király, ott nincs királyság. Hát ha Isten, hát figyelj ide, amikor arra gondolsz, hogy mennyei Jeruzsálem, akkor ne ilyen külön, persze én hiszek, hogy Arany utca, meg ilyenek, én hiszek ebbe, de tulajdonképpen a mennyei Jeruzsálem az tehát a menny az maga Isten jelenléte. Tehát ott az Arany utcáktól kezdve a folyóig, a fákig, az ott lévő dolgokig, az tulajdonképpen az mind maga Krisztus, maga Krisztusnak a maga Isten jelenléte, Isten közelség, az olyan lesz, hogy amikor a mennybe sétálsz, és ránézel valamire, mindenből Isten fog kijönni. Ránézel egy fűszára, minden, abból Isten fog kijönni. Ránézel egy falevére, Isten fog kijönni. Ránézel egy aranyos állatra, vagy egy pillangóra, ami ott elrepül, és Isten közelsége fog kijönni. És azt érzed, hogy mindenütt ott van Isten, és nem tudod Istent elkerülni. Bárhova mész, ha mennybe, elmész a hegyekbe, hogy egyedül legyél egy kicsit. Még ott se tudsz egyedül lenni. Még ott is ott lesz Isten, és Isten mindenütt ott lesz, és ő minden lesz mindenekben, testvérek. És abba gondolj bele, hogyha te most imádkozol, akkor ebből egy picit, nem sokat, mert ahhoz képest, ami ott lesz, ahhoz képest ez, ami itt van, ez nagyon kevés. De valamit abból mindig megtapasztalhatsz. Lali beszélt a múlt héten a nyelveken szólásról. Hadd beszéljek én is a nyelveken szólásról, nagyon őszintén, jó? Egyébként engem is felháborít az, hogy ma 2017-ben az egyházban nem lehet beszélni a nyelveken szólásról, mert olyan botrány van belőle, hogy az egész egyszerűen elképesztő. 100, nem tudom hány évvel Azusa Street után. Érted? Botrány van a nyelveken szólásból. Hát ez felháborító. És hadd mondjam el neked nagyon őszintén, nem varázsszer a nyelveken szólás, mert az Isten igéje a legfőbb tekintély. És nem varázsszer a nyelveken szólás. Tehát nem ilyen kutykurúgy, hókusz-pókusz összekeverem és megvan. Tehát nem erről szól a történet. De mégis, egy saját tapasztalatot hadd mondjak el nektek. Én nagyon sokszor nem tudok normálisan imádkozni. Egyszerűen az elmúlt hetekben is amiken átmentem, egyszerűen úgy éreztem, nem tudok imádkozni. És én pont a Klaudiának mondtam ma, ha én nem tudnék nyelveken szólni, én szerintem én már nem tudom, mit csináltam volna. Mert egyszerűen, amikor nyelveken imádkozom, és ezt nagyon őszintén el kell mondanom, ez egy saját tapasztalat, amikor nyelveken imádkozom, és pláne, hogyha sok időm van nyelveken imádkozni, olyan annyira közel kerülök az Istenhez végre az agyam már elfelejti azt a sok hülyeséget, amin forog az agyamba, és annyira közel tudok kerülni az Istenhez, és annyira megérzem az ő jelenlétét, az ő közelségét, hogy egyszerűen minden elhalványul. És olyankor érzem azt, hogy tulajdonképpen itt a földön, az égvilágon semminek nincs jelentősége. Amikor vissza kell mennem a hétköznapokba, és végeznem kell a hétköznapi tevékenységeimet, akkor ezt nem érzem, akkor ezt újra elfelejtem, nagyon el tudok néha csüggedni én is, ezt nagyon őszintén mondom, az ember el tud csüggedni. Hát nehogy azt higgyétek, hogy én szóval hát ugyanúgy ebbe a hústestbe élek. És az ember nagyon el tud csüggedni, tulajdonképpen döbbenetes. Órákat kell imádkozni ahhoz, hogy az ember bekerüljön Isten jelenlétébe, de percek alatt ki lehet kerülni Isten jelenlétébe. Ezt megfigyeltétek? Ez döbbenetes. És tulajdonképpen megfigyeltem magamon, hogy egyszerűen, ha muszáj, tehát muszáj ebből a taposó malomból időnként kilépni, mert egyszerűen, ha ez a természetes valóság magával ránt, akkor azt érzem, hogy nincs semmi neki, nincs, hogy igazából semmi reménységem nincsen. Ha gyógyszert beveszem, akkor hamarabb megdöglök, mert a gyógyszergyárak úgyis olyan anyagokat raktak bele, hogy egy dologból kigyógyulsz, de 100 mellékhatása lesz még mellette. Úgyhogy. Ha nem szeded be, akkor is megdöglök, ha beszedem, akkor is megdöglök, tehát teljesen mindegy. És az ember nagyon el tud keseredni. De amikor nekiállok igét olvasni, amikor nekiállok nyelveken szólni, őszintén mondom, nyelveken szólni, és ne törődj vele, hogy te nem érted, mert Isten érti. Hát nem az a lényeg, hogy Isten értse. Nem neked kell értened, Istennek kell értenie. Mit mond Jeremiáson keresztül is Isten? Csak én tudom, hogy mi az én tervem felőled. Csak én tudom. Ugyanez a nyelveken szólással is. Csak elég, ha csak Isten tudja, hogy te mit imádkozol ki ő feléje. Érted? Persze kijelenti, mert van nyelvek magyarázata, és kérheted, és kijelenti, és tapasztaltam, hogy ez is működik. De elég, ha csak Isten tudja, hogy mi a bajod. Nem baj, ha te nem érted, hogy mi a bajod, amikor te nyelveken szólsz. Nem baj, ha nem érted. Emlékeztek rá, akik betöltekeztetek Szent Szellemmel. Nem ez volt az első megtapasztalásatok? Nem értem, amit mondok, de olyan jó. Hányan emlékeztek erre? Nekem ez, tegyétek fel a kezeteket, hadd lássam. Nekem ez volt az első megtapasztalásom. Nem értem, de ez annyira jó, hogy nem tudom abba hagyni. Nem értem, de amikor ezt csinálom, akkor közel kerülök az Istenhez. Nem értem, de amikor ezt csinálom, akkor azt érzékelem, hogy nem akarom abba hagyni az imádkozást, nem akarok kikerülni az Isten jelenlétéből, nem akarok az Úrtól elmenni, és mindig vele akarok lenni. És akkor, amikor újra közel tudok hozzá kerülni, amikor újra közel tudok hozzá kerülni, akkor végre ez a természetes világból jövő gonosz, ördögi, mert ezek ördögi gondolatok, hogy nincs értelme semminek, meg nincs reménység, meg ilyen, ez Isten szellemétől nem jönnek ilyen gondolatok, ezt felejtsd el. De a Szent Szellem nem fog neked ilyet mondani, hogy nincs reménység. Ilyet a Szent Szellem neked nem fog mondani, ezt felejtsd el. És akkor, amikor vissza tudok kerülni az Istennek a közelségébe, akkor érzem újra azt, hogy valójában itt az égvilágon semminek nincs jelentősége. egyedül Istennek. És még egy dolgot érzek, amit még egy dolgot hadd mondjak, és aztán lassan be fogom fejezni, de egy dologról még mindenképpen akarok beszélni, hogyha talán egy 10 percet még talán tudtok adni nekem. Még egy dolgot hadd mondjak el nektek, amit szintén Klaudiával beszélgettünk ma erről. Hogy nem lehetséges-e az, hogy az ima élet az elsősorban nem arról szól, hogy te mindenáron megkapjál valamit Istentől. Persze, ez legális dolog, tehát ez, hiszen imádkoznunk kell magunkért is, és másokért is, közben kell járni a környezetünkért, szeretteinkért, sőt olyanokért is, akik nem a szeretteink, stb. Tehát ez egy legális dolog, de nem lehetséges-e az, hogy nem ez az első legfontosabb célja az ima életnek, hanem az, hogy valahogyan eljuss egy olyan pontra, nem tudom, hogy hogyan, mert ezt Isten szelleme munkálja ki az emberbe. Tehát ezt nem tudod te így kimunkálni magadba, ezt Isten szelleme munkálja. Hogy valahogy eljuss egy olyan pontra, amikor föladod önmagad. Érted? Ezt nem tudom másképp mondani. És ez nem úgy történik, hogy elkezdesz imádkozni, imádkozol 5 percet, és bejelented, hogy Uram, akkor most én ebbe a pillanatban feladom önmagam, és már jöhet is a válasz az imámra. A legtöbb válasz, a legtöbb imámra akkor jött válasz, amikor ebbe az önfeladásba el tudtam jutni. De nem tudom elmondani, hogy hogyan tudtam eljutni. Hát nincs rá igém, nincs rá receptem, nincs rá módszerem. Nem tudom elmondani neked, hogy tegyél 1500 megvallást, és az 1501. megvallásnál már meg lesz. Nem tudom elmondani. Azt tudom elmondani, hogy kerestem az Istent, kerestem, de mint az állat, úgy kerestem, szüntelenül, és nem tudom, hogy hogyan, de egyszer csak el tudtam jutni egy olyan pontra, mikor igazán a szívembe, mikor már nem szavakkal mondtam, hanem már a szívem mondta, nem a szám mondta, hanem a szívem mondta azt, hogy Istenem, igazából csak te és semmi más. Csak te és semmi más. Sok kérésem van feléd, sok mindent akarok, igen, sok mindent szeretnék látni, de igazából téged szeretnélek látni. És nem lehetséges-e az, hogy ezek azok a pontok, tehát nem biztos, hogy akkor jön a válasz, amikor te úgy gondolod, hogy neked akkora hited van, hogy most a Gellért helyet úgy átrakod a Dunába, hogy az csak úgy csetten, hogy beleszakad még egész Budapest is, hanem lehet, hogy pontosan Isten az önfeladásig akar eljuttatni. És ezt te nem tudod magadba kimunkálni. Ezt Isten szelleme tudja elvégezni benned. Ezt a megadást. Ez nem úgy működik, hogy bejelentem, hogy megadom magam, és kész, ennyi. Ez egy állapot, amiben Isten víz bele téged. És én azt hiszem, testvérek, őszintén mondom, még nem tudunk imádkozni. Ne féljetek, én se. Még nem tudunk imádkozni. De nem a mennyiségről beszélek, hogy akkor most 8 óra, 16 óra, 24 óra. Én a minőségről beszélek. Amiben benne lehet az is, hogy igen, vannak időszakok, amikor bizony több órát kell az Isten előtt lenni, mert áttörésig kell imádkozni. Igen, ez benne van. De én a minőségről beszélek. És azt mondhatom őszintén, hogy még nem tudunk imádkozni. Ne félj, van egy jó hírem. Meg fogunk tanulni imádkozni. És nem a teológián, ezt hozzáteszem, hanem a hétköznapjainkban. Meg fogunk tanulni imádkozni. Mindannyian. Te is, én is. Meg fogsz tanulni imádkozni. Következő éveid erről fognak szólni. Tudjátok, nagyon-nagyon sok nehézség ért bennünket a földi létünk során, amiről az ember úgy gondolja, hogy ez most áldás, vagy átok, vagy a jó ég tudja. 5 Mózes 28, 31-32-ben találtam egy érdekes igét, ami az átkok között van felsorolva, hogy a szemed láttára levágják a marhádat, és meg ezt mások eszik meg, és a szemed láttára elviszik a szamaradat. És gyerekeid után epekedni fog, stb. Egyébként ezt éri át a mostani keresztény generáció is egyébként, hogy annyira nem szolgálták sokan az urat, hogy most csodálkoznak, hogy a gyerekeik hogy az ördög kezébe vannak. Hát Paul Washer is erről beszélt egyébként pár éve, ebbe van igazság. De egy érdekes összefüggést láttam meg, hogy Saul apjának a szamarai elvesztek. És én el tudom azt képzelni, hogy ő bennük egy óriási kétségbeesés lehetett, hogy mi van akkor, ha a Mózesben leírt átkok teljesednek be most az életükbe, hogy elvesznek a szamarak. Eltűnnek a szamarak. Hát ott van leírva az 5 Mózes 28-31-be, 31-32, a szemed láttára viszik el a szamaraidat, a szamaradat. Elviszik a szamaradat. Az akkor egy átoknak számított, amikor az ember látja, hogy a szamarai elvesznek, elviszik a szamarát. És egy nagyon erős kétségbeesés lehetett, és elmentek megkeresni a szamarat. Ugye? Idáig a történet természetes síkon zajlik. Igen ám, csak hogy a Saul szolgája mondta, hogy hallottam, hogy itt a látó, itt a próféta Sámuel valahol a környéken, menjünk át természetfelettibe, menjünk el, és kérdezzük meg Sámuelt a szamarakkal kapcsolatban, hogy mi a helyzet. És közben kiderült, hogy meglettek, tehát találkozott Sámuellel, és miről szólt a történet? Nem a szamarakról szólt a történet, hanem arról, hogy Sámuel Sault felkente királyá, és úgy mellékesen mondta, hogy ja, igazából amúgy a szamarak már otthon vannak, apád most már értetek aggódik, hogy mi van veletek. Az aggódás most már nem a szamarakról szól, hanem rólatok, mert azok már megvannak, azzal ne törődjetek. Egyébként meg tulajdonképpen jó, hogy itt vagy, mert fölkenlek királynak. Na most hadd mondjam el neked, hogy a szellemvilágban hogyan történik az előléptetés. Mert az előléptetés a szellemvilágban tulajdonképpen ugyanígy történik. Azt mondja a 5 Mózes 29-be az ige, hogy láttátok, hogy mit cselekedtem Egyiptomba, stb. Vezettek benneteket a pusztába, és elérkeztünk egy helyre, ahol kijött elénk kijött elénk, és megtámadott minket, mi harcoltunk vele, legyőztük őt, és elvettük az országát, és mindenét elvettük, és kiirtottuk az egészet. És így történik a szellemvilágban, így történik az előléptetés, hogy te mész, Isten vezeti az életedet, megy az életed. Egyszer csak jön egy helyzet, elvesznek a szamarak. Valami történik. Vagy a szamarak vesznek el, vagy pszichon kijön eléd valami, vagy valami gonosz, ellenséges dolog ér téged, megtámad, te fölveszed vele a harcot, legyőzöd Isten ereje által, és amit átoknak gondoltál, az 5 Mózes 28, 31, 32 alapján az áldássá változik, mert az eredetileg is áldás volt, de ez a megállapítás csak akkor igaz, ha az urat követed, azért ezt gyorsan hozzáteszem. És amit te válságnak gondoltál, és átoknak gondoltál, és lefele menetnek gondoltál, és lejtmenetnek, és mélységnek gondoltál, az tulajdonképpen előléptetés a szellemvilágba, érted? Jön a válság, kijön az ördög eléd, megtámad, jön, hogy most véged van, most lejátszuk a meccset, és véged lesz. Legyőzöd az ördögöt az Isten ereje által, először jól megijedsz, kiáltasz az Istenhez, Isten szól, nyugi, itt vagyok. Legyőzöd az ördögöt, elveszed mindenét, és megerősödsz, és erősebben jössz ki a csatából, a háborúból, mint ahogy belementél. Belementél a válságba, belementél a megpróbáltatásba, erősebben fogsz kijönni belőle, barátom. elvesztek a szamaraid, menj el a látóhoz, menj el a prófétai prófétához, vagyis az Isten beszédéhez. Megkapod a prófétai beszédet, mondja neked az prófétai beszéd, nyugi, megvannak a szamarak, és ha már itt vagy, fölkenlek királynak, barátom, érted? Ez így történik, ez így működik, így jön az előléptetés a szellemvilágba. És ezért ne félj a nehézségektől, ne félj a problémáktól, a válságoktól, az ördögi támadásoktól, mondom ezt magamnak is, hanem reménységed legyen, mert bármilyen helyzet is jön az életbe, bármilyen ökumenizmus, mit tudom én, milyen antikrisztus, akár micsoda jöhet, tőlem a pusztító utálatosság is beülhet a templomba, engem nem érdekel, akkor is tudom, hogy nem csak túlélő győztes leszünk, hanem felettébb diadalmaskodni fogunk, és felettébb győztesek leszünk az Isten ereje által. Ez volt az üzenetem, álljunk fel, testvérek. Ez volt az üzenetem, remélem jó üzenet volt. Amíg én prédikáltam, legalább saját magamban a hitnek valami csíráját elkezdtem érezni, úgyhogy nekem jó volt. Köszönöm, Uram, hogy hallhattam ezeket az igéket saját magamtól. Amen. Imádkozzunk, jó? Mennyei Atyám, hálát adok Istenem, imádkozzatok ti is, és imádkozzatok nyelveken, az Úr Jézus nevében imádkozzál nyelveken bátran. Mennyei Atyám, hálát adok neked, Uram, ezért a mai alkalomért. Köszönöm neked ezt a mai összejövetelt, köszönöm neked a te segítségedet, támogatásodat, köszönöm az örökké valóságot, Uram. Köszönöm, Uram, hogy össze vagyunk kötve az örökké valósággal. Köszönöm, hogy reménységünk van, Uram, nem hitetlenségünk, nem csüggedésünk, nem depressziónk van, hanem reménységünk van, Uram, bármilyen külső nehézségen is kell átmenni. Bármilyen kudarcot is átéltünk az elmúlt időkben. Én hiszem és érzem és tudom, hogy a mennyből a reménység üzenetét töltjük le a szellemünkbe, a Jézus hatalmas nevében. És hiszem, hogy az Isten jelenléte még nagyobb módon meg fog látogatni bennünket. Még nagyobb módon meg fog nyilvánulni az életünkben. Csak álhatatosan kell keresnünk téged. Köszönöm, Uram, hogy ezt mondtad a babiloni fogságban lévőknek. Nekünk is ezt mondod, Uram, nekünk is ez az üzeneted, hogy keressünk téged, ne adjuk fel, éljük az életünket, és ne csüggedjünk el, hanem miközben tesszük a hétköznapi dolgainkat, keressünk téged álhatatosan, forduljunk hozzád, imádkozzunk hozzád, mert válaszolni fogsz nekünk, mert te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz az Isten vagy. És köszönöm, hogy mi is hitáltal közben várjuk az alapokkal bíró, majdnem azt mondtam, hogy arabokkal bíró várost. Ja, Istenem, Istenem, bár az arabok is jöhetnek, jöjjenek, dicsőség az Úrnak. Minél több arab jöjjön a mennybe, dicsőség az Úrnak. Legyen tele arabokkal a menny, ezt kívánom. Olyan arabokkal, akik szeretik az Urat, és magyarokkal is. Tehát várjuk az alapokkal bíró várost, Uram. Köszönöm neked, hogy közben várjuk az alapokkal bíró várost. Hálát adok ezért, Uram, dicsérlek téged a Jézus nevében, és köszönöm neked, Uram, hogy bármilyen válság, próba, nehézség, ördögi nyomás, teher, mindenféle szentségtelenség akar jönni az életünkre, mindenféle átoknak tűnő dolog áldássá fordul, és előléptetésé fordul az életünkbe. A Jézus nevében most kijelentem a te életedre. Ide figyelj, minden kudarc, amit átéltél az elmúlt időkben, előléptetésé fog változni az életedbe, a szellemvilágba. Kijelentem a Jézus nevében, hogy a kudarcból, amin átmentél, az Isten úgy fogja neked fordítani, hogy nagyobb hatalmad lesz a szellemvilágba. Jobban fogod ismerni az Urat, és ezt tudni fogják, az angyalok is tudni fogják. Közelebb fogsz kerülni az Úrhoz. Erősebb leszel az Isten jelenlétébe. Erősebben fogsz megállni az Úr előtt, mert az Úr gondoskodik rólad. És fejjé tesz téged az Úr, és nem farokká a szellemvilágba, egyre följebb, és följebb emel téged az Úr. És belementél egy válságba, belementél egy kudarcba, Jézus nevében kijelentem, erősebben jössz ki belőle. Több leszel, mint ami voltál, és mindig egyre több leszel, és mindig egyre följebb leszel, és minden egyes megpróbáltatás után egyre nagyobb leszel, egyre nagyobb óriás leszel az Isten szemében. Dicsőség az Úrnak. Hálát adok neked ezért, és köszönöm, Atyám, hogy mindez nem tőlünk van, mert ez nem mi tőlünk van, hanem ez te tőled van, Uram. És a külső körülményeink ellenére is ezekbe az igékbe kapaszkodunk bele, és ezekbe az igékbe bízunk, mint halálig, Uram, a Jézus nevében. Mint halálig a Jézus nevében. Mint halálig a Jézus nevében. Amen. 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 Amen.